Kedves testvéreim, felolvasom a mai napra kijelölt szövetségi részt, a Máté írása szerint evangéliumból a 9. fejezetből első 8 verset olvasom. Jézus hajóra szállva átkelt és elment a maga városába, és ime vittek hozzá egy bénát, aki ágyban feküdt. Amikor Jézus látta hitüket, így szólt a bénához: Bízzál, fiam, megbocsáttattak bűneid. Erre néhány írástudó így szólt egymás között: ez Isten káromolja. Jézus pedig, mivel ismerte gondolataikat, ezt mondta: miért gondoltok gonosz szívetekben? Ugyan mi könnyebb, ezt mondani, megbocsáttattak bűneid, vagy ezt mondani, kelj fel és járj? Hogy pedig meglássátok, hogy az emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön, kelj fel, így szólt ekkor a bénához, vedd az ágyadat és menj haza. Az pedig felkelt és hazament. Amikor a sokaság ezt meglátta, félelem fogta el őket, és dicsőítették Isten, aki ilyen hatalmat adott az embereknek. Testvéreim, e történet mellé felolvasok egy másik kis írást, ami első hallásra nincs kapcsolatban a történettel, de majd ki fog derülni, hogy nagyon is szoros kapcsolatban van vele. Ez az én szokásos heti kis írásom, ami majd valamikor később remélhetőleg meg fog jelenni nyomtatásban is, de kis előzetes elolvasom a testvéreknek, és aztán összekapcsolom ezt ezzel a régi bibliai történettel. Igazából ez a kis írásom egy könyvismertetés. Most nyáron került a kezembe egy érdekes könyv, és arról írtam ezt a kis ismertetést. Eredeti címe angol nyelven jelent meg: Aktív, Passzív. Londonban és New Yorkban egyszerre adták ki ezt az időközben nagy sikert aratott lélektani tagkönyvet, ami a német fordításban már ezt a címet kapta: az intenzív ember. Elmondjuk most röviden e vaskos kötet központi gondolatát. Egy nemzedékkel ezelőtt még azt vallották a lélektani tudósai, hogy akkor boldog az ember, ha nyugton hagyják. A küzdelmektől, feszültségektől mentesen élheti, élvezheti az életet. Erre a belső nyugalomra akarták elsegíteni a felzaklatott idegzetű és örök mozgó embereket. Időközben azonban kiderült, hogy helytelen ez a szemlélet. Sokféle vizsgálat nyomán bebizonyosodott az, hogy a cselekvés, a küzdés, a feszültségek elvállalása és feldolgozása nem reán kényszerített szükséges rossz, hanem éppen ellenkezőleg az egészséges emberlét törvényéből következő szükséges jó. Igaza van tehát a német fordításnak, amikor intenzív emberről beszél, mert valóban a tevékeny, a munkálkodó, a nehézségekkel megbirkózó ember egészséges igazán. A könyv tehát az aktív, passzív élet elemek kettőségében az aktivitás mellett teszi le a garast. Ez az állásfoglalás minket azért érdekel közelebbről is, mert a hívő emberek nagy többségére inkább a passzivitás jellemző. Becsületesen elvégzik ugyan a munkájukat, de igazából akkor élnek, amikor csöndben vannak, elmélkednek, imádkoznak, közösségben vannak megváltó urukkal és a hívő testvérekkel. Kevesen vannak a Pál apostolhoz hasonló aktív keresztjének, akik fáradhatatlanul buzgolkodnak az Úr és az emberek ügyéért. Nos, ez a könyv arra figyelmeztet, hogy az apostol csupa lendület élete inkább mondható egészségesnek, mint az elmélyülten elmélkedő, de alapjába véve passzív magatartás. Ez mind igaz, de a teljes igazság ennél sokkal bonyolultabb. idézett könyv ugyanis gondosan részletezi azt, hogy van egészséges és beteg aktivitás. Amint hogy van egészséges és beteg passzivitás is. Önmagában tehát az, hogy valaki aktív vagy passzív, még nem dönti el a kérdést, betege vagy egészséges az az ember. Néhány mondattal elindítjuk most a gondolatokat annak fölismerésére, hogy mi jellemzi ezt az immár négy félére bontott emberi magatartást. Akkor egészséges az aktivitás, ha az ember érti az élet rendjét, elfogadja, és benne él annak aktív lüktetésében. Aki jót gondol, jót beszél, jót cselekszik, dolgozik, alkot, segít, áldozatot is vállal, az egészséges ember. Beteges viszont az az aktivitás, amelyet a megsebesült én irányít. Ebben az esetben az ember örökké csak védekezik, támad, magyarázkodik, bizonygat, tapsra tör, vért ellenségekkel viaskodik. Nagy erővel csinálja a semmit. Egészséges viszont az a passzivitás, ami természetesen következik az egészséges aktivitás után, és a következő újabb aktivitás előtt. Egészséges passzivitás a megpihenés, a nyugalom, erőgyűjtés, az ellazulás. Beteges azonban az a passzivitás, ami mögött támadó, vagy egyenesen zsaroló szándék rejtőzik. Például keserűen hallgat, nem válaszol, nem teszi a dolgát, nem törődik a másik emberrel. Esetleg egyenesen belemenekül valamilyen betegségbe azért, hogy annak a társadalom által is elfogadott passzivitásával kényszerítse valamire a környezetét. Céltudatosan választja a semmit, hogy ezzel érjen el valamit. Így már világos az összefoglaló igazság, arra kell törekednünk, hogy szép összhangra jusson bennünk az egészséges aktivitás és az egészséges passzivitás. Ez az összhang nem magától születik, ezt mindenkinek magának kell kimunkálni, sok önismerettel, gyakorlatozással. Eddig az írás, most néhány szóval szeretném összekötni ezt és a felolvasott igét. Először azonban magunk is gondoljuk át ezt a négy féleséget, roppant egyszerű, alig ha lehetett elfelejteni. Aktivitás egészségesen vagy betegesen, passzivitás egészségesen vagy betegesen. E négy részt külön-külön érdemes végig elmélkedni, és az egészet is, hogy az én életem, és ki most legyen egy kicsit vizsgált az egész életét ebben a vonatkozásban, az én életemet inkább az aktivitás jellemzi, én vagy a passzivitás. Örökmozgó, talán a szónak jó értelmében, mindig serény, buzgolkodó, jóra törekvő ember vagyok-e, vagy pedig passzív, csöndes, visszahúzódó, halkszavú, vagy egyáltalán hallgatag ember vagyok. Minden embernek van valami jellege. Ez még önmagában nem rossz, mert hiszen a természetünket, alkatunkat, alap elemeiben készen kaptuk, aztán később tudunk velük valamit csinálni. Tehát ha valaki olyan alkatot kapott, amelyik visszahúzódó, csöndes, passzív, azt nem lehet bűnösnek mondani, és az ne hibáztassa a másikat, a másik ne hibáztassa őt, aki egészen más. Na de mindegyetre ez érdekes változás az ember szemléletben, hogy még Freudék igazából a nyugalomra, a belső nyugalomra, a megnyugvásra, a konfliktusok feloldására törekedtek. Igazából egy új szemlélet szerint egy bizonyos passzivitásra vezették az embereket, és azt gyógyultak, mondották, aki megnyugodott. A konfliktusai feloldódtak, a szenvedélyei lecsöndesedtek, fele törődött valahogy az életébe, azt mert még gyógyultak. Ezzel szemben az új szemlélet azt mondja, hogy az embernek egészséges lényegéhez tartozik az aktivitás. Ott valami baj van, elakadás, zátonyra futás, hajótörés, ahol passzív lesz az ember. Valami betegség van, valami bénulás van. Már itt is vagyunk ennél az igénél. Ez az ige egy béna ember, béna ember gyógyulásáról szól. A barátai viszik Jézushoz ezt a béna ember. Most az elmélkedésükben egy kicsit kössük össze ezt a kettőt, mert nagyon összetartozik. A lélektan nyelvezetén passzivitásról hallunk, a Bibliában béna emberről, bénultságról hallunk, és egy ilyen passzív ember visznek oda Jézushoz, és Jézus meggyógyítja. A passzivitás tehát mondhatjuk így bibliai nyelven, hogy béna ember. Persze általában részleges ez a mi lebénulásunk, de ez külön érdemes mindenkinek megvizsgálni, hogy a élet vitelében hol vannak a lebénult szakaszok. Biztosan mindnyájan megsebesültünk az élet üzdelmeiben, és vannak ilyen részleges bénulások. Ez a testi állapotban is van részleges bénulás. Jobb oldala béna, bal oldala béna, szemhéja leereszkedik, nem tudja fölnyitni a szemét. Vannak ilyen részleges bénulások. Hát a szellemi életben is van ilyen részleges bénulás, és biztosan mindegyikünk életében van valami szektor, valami rész, ahol lebénultunk. Csak olyan példákat mondok hirtelenében, valaki elindul a tudományok útján, lelkesen, igen, csodálatos dolga, tudás, növelni kell, nagy területek vannak még, amiket be lehet járni, én is majd felfedezek valamit, és aztán egyre csak lebénul. Csalódtam a tudósokban, a tudományban, és nem érdekelnek már a könyvek, a lombikok, a kísérletek, nem érdekelnek. Ilyenek a tudósok és az egész tudomány kavatkát se ér. Egyébként éli a példát, csak erre lebénult. Van, aki azt mondja, hogy engem a szerelem már nem érdekel. Nem igaz, hogy nem érdekel. Lebénult benne valami, ami egészségesen működhetne, de csalódott, rosszul csinálta, megsebesült. Egyszerű azt mondani, hogy engem az egész ügy nem érdekel. Lebénult ez a része az életének. És lehet, hogy valakinek a hite lebénult. Egyébként él, gondolkozik, talán még jót is cselekszik, irgalmasság, cselekedeteit, művelét, szerte, amelyre csak jár, de lebénult ez, hogy Isten, imádkoztam, nem hallgatott az Isten, bajba voltam, nem segített az Isten, hittem, bajba jutottam a hitem miatt, nem kell nekem. Ez az Isten, aki így bánik az övével, lebénul a hite. Egyéb része az életének munkát működik. Tehát testvéreim, ez egy fájdalmas vizsgálódás, tehát itt ezek között a falak között ilyenféle leckéket szoktunk kapni. Most ez a lecke számunkra, hogy a részleges lebénulásokat fedezzük föl az életünkben. A passzivitásokat. Mert most már hiszem összekötetjük nyugodtan a lélektan, így mondja, hogy passzivitás, a Biblia azt mondja, hogy egy béna ember. Még Jézushoz se tud oda menni a maga lábán, mások viszik oda, annyira béna. Ezt a testi bénulást most szélesítsük ki, és szimbolikusan értsük. Lebénul az életünk bizonyos területeken, és hát lehet persze így is járni, akinek lebénult a fél láb, azért az mégiscsak tud a másik lábával való segítséggel járni. Hát lehet a lelki életben is ezeket a részleges lebénulásokat valahogy ellensúlyozni, és mégiscsak valahogy menni. Na de itt érkezünk el az evangéliumnak a csattanójához, egy fájdalmas csattanóhoz. Visznek oda Jézushoz egy ilyen lebénult embert, és igazából megértést, empátiát, vagy ilyesmit igényelnének gyógyító szeretetet, érdeklődést, sajnálkozást, és meglepő ez, ahogy Jézus fogadja ezt a Bélát. És valahol itt érzem, hallom az evangéliumot ma este, amit el kell mondani nektek is testvérek. Hoznak egy Bélát, és Jézus azzal kezdi, hogy bízzál, fiam, megbocsáttattak a te bűneid. Mellékvágányra tereli a dolgot, látszólag. A fő vágány az, hogy béna, és itt van egy orvos, egy isteni hatalommal megáldott tanító, rabbi, próféta, messiás. Hoznak egy bénát, az orvoshoz gyógyíts meg, és ő mellékvágányra viszi a dolgot. Hagyjuk azt, hogy béna, most ez a téma, hogy megbocsáttattak a te bűneid. Szinte azt mondja, hogy tapintatlan volt Jézus. Hát én nem mernék így közeledni egy emberhez, aki hirtelen lebénul, aki akár szellemiekben, akár testileg lebénul. Nem mernék, megvallom őszintén, így menni ezt brutálisnak, vagy szeretetlennek, vagy tapintatlannak tartom. De hát itt az ige erről beszél. És tovább bontja a köti, világítja a dolgot, és kiderül, hogy Jézusnak egy tapintatlanságát idézőjelbe kell tenni, mert kiderül, hogy a hiteles gyógyító eljárás elvégzett, ahogyan ő csinálta. Tudnék, azt mondja, hogy a te bénulásod, mint betegség, mint tünet, mint emberi hiány állapot valóban sajnálni való, de ha gyógyulni akarsz, akkor le kell menni a dolgok gyökeréig, és ott neked is van valami bűnöd, és először ott kell feloldódni, és aztán majd a többi már könnyen megy. Tehát éppen ez a folytatás a dolgok, hogy akkor megbotránkoznak, azt mondják, hogy ez Isten káromol, zárójelben csak annyit, hogy tényleg a rabbik, akkor azt mondták, hogy a bűnbocsánat az olyan nagy dolog, hogy még a messiásnak sincs joga bűnöket megbocsátani, csak az Istennek. Ezt az Isten magának tartotta között. Ha ez a Jézus azt mondja, hogy megbocsátottak, akkor Isten káról, isteni igényel áll elő, nagyobbnak tartja magát a messiásnál is. És akkor mondja Jézus, hogy hát emberek belelátott a gondolataiba. Hát melyik könnyebb? Kioldani a bűn kötelékéből, vagy a testet gyógyultan útjára bocsátani. És most tényleg szellemiekre is alkalmazzuk ezt, én nem tudom, hogy a testiekre nézve ez mennyire realizálható. Hiszem azt, hogy ha Jézus lelkével, Jézus hatalmával telített valaki mondja, ma azt, hogy megbocsáttattak a te bűneid, utána következhetnek testi gyógyulások is, ezt hiszem. De sajnos azt is látom, hogy nagyon sok akarás és emberi erőlködés van, ezért most nem beteg, most Jézusra térünk vissza. Amikor a szellemi életünknek egy része lebénul, és Jézushoz megyünk, vagy visznek, meg már menni se tudunk, akkor az a bizonyosságom, hogy majd így fogad Jézus engem, hogy megbocsáttattak a te bűneid. Vegyük ezt a semleges esetet, hogy a tudomány. Szerettem a tudományt, csalódtam a tudományban, nem veszek a kezembe könyvet. És azt mondja Jézus, megbocsáttattak a te bűneid. De hát azok a tudósok, a bűnösök, akik engem kiábrándítottak, meg stb. Ne, azt mondja, és igen, ők ilyenek, olyanok, a tudomány is olyan, de valahol te is felelős vagy ebben a dologban. Ha te elindultál, mint tehetséges fiatal tudós palánta, és engedted, hogy letapossanak, ott valahol te hibát követtél el. És ezt a hibát neked látni kell, elvállalni kell, ezt a hibát ki kell iktatni, és utána aztán megy a tudomány bűnözése ismét. Megbocsáttattak a te bűneid. De értik el testvérek az élességét ennek a jelenetnek. Lebénul valaki másoknak a hibája következtében. Megy Jézushoz, és Jézus azt mondja, hogy a te bűneid megbocsáttattak. Valaki, tegyük ezt a kényesebb kérdést, lebénult a szerelem világában, csalódtam, arra férfiak ilyenek, mert a nők ilyenek, én tiszta szívvel akartam, és mennyit csalódtam, elég volt belőle. Úgy jön ki ezekből, mint aki csupa áldozat, csupa ártatlanság, csupa tisztaság. És Jézus azt mondja, hogy megbocsáttattak a te bűneid. A te bűneid, amiket te követtél el ezekben az ügyekben, miközben te csalódtál. Itt van valahol Jézus szellemének az éles fénye és a gyógyító ereje, testvérei. A lebénulásunk lélektanúra passzivitás, Jézus elemzésében a lebénulás sért, valami módon én is felelős vagyok. Tehát nem lehet áthárítani az én lebénulásaimért a felelősséget emberekre, valahol én is felelős vagyok, és ha gyógyulni akarok, akkor ezen a ponton kell kezdeni a dolgot, ahol én vagyok felelős. Ahol én rontottam el a tudományt, én rontottam el a szerelmet, én rontottam el az Istenben való hitet is, mert olyasmit imádkoztam, úgy követelőztem, úgy türelmetlenkedtem, hogy arra csak az Isten hallgatása lehetett a bölcs isteni válasz. Tehát a passzivitásról van szó, a passzivitás egy lebénulás, részleges lebénulás, vagy mindig több részt vetett magával vívő lebénulás, veszélyes ügy, egy kicsit mindig halál a passzivitás. És hogyha ezzel a mi lebénult életünkkel megyünk Jézushoz, ő meg akar gyógyítani minket. De a gyógyításának az útja ez, hogy a te bűnöd megbocsátatod. Ez bőven elég, testvérek, amit eddig mondtam, most már igazán alkalmazni kellene kinek-kinek a maga életére. Vegyünk egy-egy területet, ahol lebénult az életünk, és most egy kicsit a Szentlélek segítségével jöjjünk ki abból a szemléletből, hogy igen, lebénult az életem, mert ő, mert avasz így csinált, és annak következtében én ilyen lettem, fáradt lettem, keserű lettem, béna lettem, üres lettem. Most ebből a szemletből lépjünk ki, és engedjük, hogy Jézusnak ez a kedves, gyógyító szava belénk hatoljon. Igen, értem, ez egy olyan folyamat. Ez így szokott történni, sokan is lebénulnak, te is így lebénultál. És mondom neked, hogy megbocsáttattak a te bűneid. És valóban átéltem elmélkedésemben, testvéreim, hogy ha ez behatol egy lélekbe, mint isteni világító, megvilágosító és gyógyító erő, hogy az én bűnöm, az én részességem, az én felelősségem, abban lebénultam, az megbocsátatott, ha ez behatol, akkor utána az, hogy fölkelek és csinálom tovább a dolgot, amiből lebénultam, az már gyerekjáték. Hogy tényleg itt sarkalik a dolog, hogy én a magam felelősségét, a magam bűnét elvállalom-e abban, hogy az életem lebénult. Ha azt elvállalom és még inkább elfogadom azt az irgalmas isteni szeretetet, amelyik azt mondja, gyerekem, ugye nálad is így volt, másnál is így volt, értelek, szeretlek, megbocsáttatok néked azt, hogy te is tele estél az átlagos ember sorsba, csalódás után bénulás. Értelek. De te meg értsd meg, hogy neked is van felelősséged benne. És én most ezt nem azért mondom, hogy leverjem rajtad a felelősséget, hanem hogy leemeljem róla az egész terhet. Megbocsáttatok. Kelj fel és csináld azt, ahol lebénultál. Így kötődött össze bennem ez a könyv és a Szent Könyv. A két könyvnek a tanítása. De ismét ajánlom a testvérek figyelmébe ezt a mérlegelést, hogy aktivizás, passzivizás. A Biblia arra segít minket, hogy a passzivizás mögött nem csak sebesülések vannak, ezt a lélektan is mondja. mondja, ez a könyv is bőven mondja, hogy azért lettek passzívok az emberek, mert ilyen élményekben van részük, ezt tapasztalják a többiektől, tehát szükségszerűen passzivitásba merülnek. Tehát ezt a Isten is érti, a lélektan tudósai is értik, csak ebben a könyvben az nincs, ami a Szent Könyvben benne van, hogy miközben ezek a sebesülések érnek és lebédulunk, aközben magunk is követünk el hibákat, magunk is belebonyolódunk sértődésükkel, hiúságunkkal, fantasztikus elképzeléseinkkel, téves eszméinkkel, mi is bele gabajodunk a dologban, és hogyha gyógyulni akarunk, akkor nem a többieken kell kezdődni, hanem úgy, hogy nekem megbocsátszatik az, amit én követtem el. Nem tudom, hányan vannak itt olyanok, akik nagyon lebénultak, biztosan vannak. Alig ha van olyan, aki semmiféle lebénulást nem élt volna át, nem hiszem, hogy van ilyen. Tehát csak az arányok kisebbek, nagyobbak. Minél nagyobb valakinek a lebénulása, annál fájdalmasabb ez a krisztusi mondat, hogy a te bűneid megbocsáttattak, miközben nagyon lebénultál, de annál nagyobb az evangélium, hogy és ha ezt elvállalod, hogy megbocsáttatod, akkor könnyedén fölkelt és jársz, és ismét aktivitásba, mégpedig jófajta aktivitásba lendül az életed, észreveszed a másik ember, visszatalál Jézus Krisztushoz, és végzed a te dolgodat Istennek örömére, embereknek javára. Hagyjuk meg a